Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek benneteket az ének szavával is. Egyet értek, és nagyon jó volt hallani ezt a dicsőítő, hálát adó éneket. Mindig felüdíti az ember szívét, lelkét, hogyha ilyen éneket hallunk. Én is hálás szívvel állok itt előttetek, hogy szolgálhatok. És bár csak egy gyermeket látok, már többi csak fiatal ember, meg fiatalok, de gondoltam, hogy hozzád is szólnék akkor, mert a többiek elmentek, ugye? A felfedezőkről kérdeznélek téged. Nem tudom, látsz engem? Itt vagyok. És kérdezném, hogy hallottál-e, vagy hallottunk-e felfedezőkről, akik olyan területeket fedeztek fel, ami addig ismeretlen volt. Hallottál ilyenről? Ilyen felfedezőkről, kedvesem? Tessék? Nem baj. Ugye hallottunk ilyen felfedezőkről, ismeretlen földrészeket, ismeretlen erdőket fedeztek fel, sőt, olyan tudományos eredményeket is, amit addig nem tudott a világ. De lehetünk mi is felfedezők, gyermekek és fiatalok és felnőttek egyaránt, a szívjóság birodalmába, hogyha elmegyünk. Hogyha olyan cselekedeteket teszünk, amit addig még nem tettünk, ami ismeretlen számunkra. Egy új terület, fehér folt az életünkben. Nem tudom, vannak-e ilyenek az életünkben, de úgy gondolom, hogy talán mindannyiunknak vannak. Egy történetet hallottam, ennek kapcsán szeretném ezt kicsit illusztrálni. Egy fiú hevesen összeszólalkozott egyik pajtársával, és végre is hatalmas pofont kapott tőle. Dühösen ment haza, és bosszút esküdött másnapra. Mikor azonban szobájában ült, és sötéten bámult a szomszédos háztetőkre, hirtelen ez a gondolata támadt. Mi volna, ha kibékülnék vele, és magamra venném az egész hibát? De mit szólnának ehhez a többiek? Kinevetnének, és gyávának mondanának. Csak hogy nem gyává a dolog-e, ha nem merem megtenni, amit akarok, ha megijedek a nevetésüktől. És ímé, megindult a nagylelkűség ismeretlen sötét földjére, ahol nem tudhatta, mi vár rá. A szíve úgy dobogott, mint a nagy felfedezőké. Fölszaladt a lépcsőn a barátja lakásához, kopogott, egy nagyot nyelt, és annak legnagyobb meglepetésére így szólt, ugye csodálkozol, hogy eljöttem, én is. De nagyon szerettem volna bocsánatot kérni tőled, amiért az előbb annyira fölingereltelek, hogy megütöttél. A másik egészen megzavarodott. Hiszen én vagyok a hibás, dadogta, kérlek, ne haragudjál. Egy pillanatig csend volt a szobában, mielőtt ők ketten zavartan néztek egymásra, mintha szégyelnék magukat, hogy a boxolásnál és a durvaságnál jobb utat találtak. Aztán kezet fogtak és játszottak, könyveket nézegettek, de olyan ünnepélyesen, mintha valami nagy dolgot éltek volna át az imént. Az úttörő fiú pedig könnyű és vidám szívvel ment haza este, azt hiszem Stanley sem volt emelkedettebb hangulatban, amikor végre megtalálta a sötét földrészen átvezető utat. Hát ez a fiú olyan területre ment, amit még sose járt. Meg a nagylelkűség, a bocsánatkérés, a hibának a magára vételének az útját, és ez egy ismeretlen terület. Azt gondolom, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen ismeretlen területek, felfedezésre váró területek, amit még sosem tettünk. Emlékszem rá, Ráczkevin a gyerekeket, akiket tanítunk, Zsuzsával együtt, elmondtam nekik azt, hogy a következő hétre az a feladat, hogy felfedezéseket tegyenek. És utána mondják el a következő héten, állítatom. Hát nem könnyű dolog volt. Aztán gondoltam, hogy nekem is kell felfedezéseket tenni, és hát én is tettem felfedezéseket. Elhatároztam, hogy olyan dolgokat teszek, amiket addig még nem tettem a szívjóság birodalmában, a nagylelkűség terén és más egyéb területeken, és megdöbbentő tapasztalatokkal szembesültem én is. Úgyhogy gyerekek, vagy kedvesem, és ifjak, és mindannyiunknak mondom, hogy járjunk új utakon, merjünk felfedezéseket tenni, és próbáljunk ki olyan utakat, amit még talán sosem jártunk. És nagy meglepetések várnak ránk. Köszönöm szépen a figyelmet. És kedves testvéreim, kérlek benneteket, nyissuk meg Bibliánkat Ézsaiás könyve 53. fejezeténél. Amíg kikeresitek, addig szeretném elmondani, hogy az a szakasz, amit felidéznék, és felolvasok, eléggé veszélyes szakasz. Azért, mert sokszor hallottuk. És mindent, amit sokszor hallottunk az életben, a Bibliából is, egy furcsa köd, vagy valami furcsa érzéketlenség, vagy közöny ereszkedik ránk gyakran, ha ilyen ige szakaszt hallunk. De most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy egy megújult látásmóddal, egy újabb, friss látásmóddal hallgassátok ezeket az igéket. Talán indító kérdésként, vagy a figyelem szempontjából egy dolgot szeretnék elétek tárni, hogy próbáljunk arra figyelni, hogy mi emberek hogyan tudjuk befogadni, hogyan tudjuk érzékelni, hogyan gondolkodunk a megváltó legnagyobb cselekedetéről, az áldozatáról. Mert aztán ezt meg is szeretném kérdezni, hogy hogyan viszonyulunk mi emberek. Nézzük meg, mit tanít erről az ige. Tehát olvasom Ézsaiás könyve 53. fejezetéből, az első verstől. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált és az emberektől elhagyott volt. Fájdalmak férfia és betegség ismerője, mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. És mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. És ő megsebesített bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk. Kiki az ő útjára tértünk, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűné érnő rajta vereség. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. És az Úr akarta őt megrontani betegség által, hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja. És az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivel hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozta, és a bűnösökért imádkozott. Kedves testvéreim, ez ünnepélyes szakasz után, ami az egyik legmegrendítőbb messiási profécia Jézus előtt 800 évvel, a szerecseny komornik is ezt olvasta ott a gázai úton, azt a kérdést veti fel, ami az egyik legnagyobb kérdés az életben, hogy ki hitt a mi tanításunknak. Ki hiszi el azt, amit Isten tanít a megváltóról, az áldozatáról, hogyan viszonyulunk mi hozzá emberek? Ez a nagy kérdés. És erre próbál válaszolni számunkra, egyértelműen és világosan ez az ige szakasz. Nagyon érdekes dolog az, hogy a hit, ami az emberben van, az nem az a hit, ami Istenben van irántunk. Az emberi hit Isten iránt nem olyan, mint az Isten hite az ember iránt, hanem teljesen más és ellentétes. Figyeljük meg, hogy hogyan gondolkodik az ember Istenről. Hát például a harmadik versben azt olvassuk, hogy mint aki elől orcánkat elrejtjük. Érdekes gondolat. Az emberben van Ádám és Éva óta egy elrejtőzési vágy, egy menekülési kényszer, egy elbújás Isten elől. Nem tudja, nem akarja felvállalni a maga állapotát, helyzetét, rejtőzik, bújik. Tulajdonképpen minket is Isten így talált meg, amikor megtértünk, hogy valami rejtett, bujós, elrejtőzős állapotban voltunk, és ez egy általános emberi magatartásforma, amiből Isten szeretne bennünket kihozni nyílt színre, és azt mondja, hogy fedjük fel magunkat Isten előtt. Aztán azt is mondja, hogy nem gondoltunk vele. Nem gondoltunk vele. Az ember hajlamos arra, hogy Istenről nem gondolkodik, vagy nem úgy gondolkodik, ahogy Isten gondol rólunk dolgokat. Emlékszem rá, a rokonságban voltunk egy alkalommal, Zsuzsámmal, egyik kedves ismerősünknél. Hát persze sokszor átéltük ezt, de most hirtelen ez az esemény jut eszembe. És rendre, amikor találkozunk, úgy kényelmesen elhelyezkedik a fotelban, hogy most egy figyelő hallgatóság előtt van, és ő elmondja az éppen aktuális elképzelését Istenről. Hogy a szférákban, és a világmindenségben, és a galaxisoknál, és a térben, és a karja, és a keze, és a kép. És elkezd képzelődni, mesélni, fantáziálni. Hát nagy türelem kell hozzá hallgatni, már a felesége is nehezen viseli. De ő mindig egy ilyen mesedé után tart Istenről, az aktuális éppen élő Isten képéről. Nagyon beteges. Semmi köze a Biblia világához, úgy elmesélget róla. Hát persze lehet, hogy ez egy végletes példa, de azért ne feledjük el, hogy azt mondja itt a hatodik versben ez a szakasz, hogy mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, és ki az ő útjára tértünk. Minden emberben van egy hajlam arra, hogy Istenről nem úgy gondolkodunk, ahogy ő gondolkodik rólunk. Vagy szeretné, hogy gondolkodjunk ő róla. Tehát nagy veszély ez, például épp az áldozatáról. Mert ez a szakasz Krisztus áldozatáról szól, és ez a keresztény üzenet lényege és központja. Emlékszem arra a kínai filozófusra, még diákkoromban olvastam, Lin Yutang, a Bölcs Mosoly című könyvében azt mondta, hogy soha nem fogom elfogadni a keresztények Istenét, mert számomra elfogadhatatlan, hogy egy atya odaadja a fiát és gyönyörködik az ő szenvedésében. Mert össze így írta. Nem értette meg az áldozatát. Idegennek érezte magát ettől, és azt mondta, hogy soha nem fogja elfogadni. Nagy hatású filozófus. A Biblia teljesen mást ír. Teljesen másképp gondolkodik Krisztus áldozatáról. Érdekes, hogy amikor Jézus 12 éves korában bement a templomba, akkor a 12 éves Jézus tette fel a kérdéseket a farizeusoknak, az írástudóknak, a bölcseknek, akiknek mindennapi olvasmányuk volt a Biblia. Ismerték szerintetek Ézsaiás 53-at? Biztos, hogy ismerték. Lehet, hogy még kívül is el tudták mondani. És Jézus feltette a kérdést, Páska ünnep volt, hogy mire mutat a bárány áldozat. És tudtak válaszolni? Szerintetek tudtak válaszolni?
Nem, mert a válaszokat is
ő. Nem tudtak válaszolni. Ő maga válaszolt, és azt írja Ellen White, hogy tulajdonképpen akkor ébredt tudatára Jézus, hogy ő maga az áldozati bárány. És ő adja életét váltságul sokakért. Tehát testvéreim, amikor ezt a szakaszt olvassuk, akkor legyünk megrendültek és alázatosak, mert Bibliát forgató emberek vagyunk mi is, talán már sokszor el is olvastuk, de a farizeusok is elolvasták, az írástudók is, és nem tudtak válaszolni Jézusnak ezekre a kérdésekre. Én is úgy sokszor elgondolkodtam, hogy miért mondja el ebben a szakaszban a Biblia, figyeljétek, ha kérhetném, hogy a szemetekkel kísérjétek a szakaszokat, mert a szemetekkel kell látni, engem nagyon megrendített, amit most felidézek. Figyeljétek meg, hányszor mondja el azt, hogy a betegségeinket, a bűneinket ő viselte, és ő helyettünk szenvedett. Negyedik vers eleje. Betegségeinket ő viselte. Fájdalmainkat hordozta. Viselte, hordozta. Ötödik vers eleje. Megsebesített bűneinkért. Megrontott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hatodik vers vége. Mindnyájunk vétkét őre elvetette. Nyolcadik vers vége. Népen bűnért lőn rajta vereség. 11. vers vége. Vétkeiket ő viseli. 12. vers vége felé. Sokak bűnét hordozta. 12 versben 10-szer mondja el ugyanazt. Nem tudom, ez valami üzenetet nem hordoz számunkra? 12 versben 10-szer mondja el ugyanazt. Hát nem értjük meg elsőre. Nem fogjuk fel. Nem. Még tizedszerre sem. Legalábbis magam részére így látom. Az Istennek az volt a szándéka ezzel, hogy valahogy beleszegelje a fejünkbe, a gondolatainkba ennek a valóságát, mert tudnilik ez annyira felfoghatatlan, és annyira emberi léptékelés, észlelés, tapasztalattal megérthetetlen. Hát hogy kérdezem meg, szerintetek miért érthetetlen ez az ember számára? Hogy 10-szer el kell mondani. És még utána se értjük. Mi lehet az oka ennek, hogy számunkra ez érthetetlen, felfoghatatlan? Nincs gondolat? Mert nincs rá emberi példa. Arra van emberi példa, hogy egy embernek elvehetem a kosarát és segíthetek neki. Arra van emberi példa, hogy a háborúban az egyik barát meghal a másikért, helyette, vagy érte, vagy miatta vállalja a halált. De a vétkeit nem veheti át. Erre nincs emberi példa. Ez annyira nem emberi, hogy az ember nem nagyon tudja ezt felfogni és megérteni, hogy hogyan. Hogy mit, hogy miért, egyszerűen nincs rá példa, és ezért elmondja tízszer. Próbálja belénk súlykolni, próbálja felderengetni a sötétségből az ember lelkét és lényét, hogy fogd fel ember, a legnagyobb dolgot mondom itt ki a világon, ami létezik, hogy a bűneitől megszabadulhatsz, hogy van megváltó, az Úr szolgája, az ő szenvedő szolgája, a te megváltód, hogy megszabadulhatsz a bűneidből, hogy szabad lehetsz. A fogságból és ítéletből ragadhatott el, a mi fogságunkat és a mi ítéletünket vette magára a megváltó. Van ennél megrendítőbb tény, valóság? Ezt mondja el. Ezt mondja el, hogyha valaki ezt be tudja fogadni, ha valaki ezt megérinti, csak a szélét ennek a valóságának, hatalmas dolog történhet az életében. Így folytatja, az Úr karja kinek jelentetett meg, megjelenhet neki az Úr karja. Mi az Úr karja szerintetek? Hogyan tudnánk megfogalmazni. Mi az Úr karja? Mint?
Mint segítő
kéz, mint hatalom, mint világosságot teremtő erő, mint gondviselés, mint gyógyítás, mint csoda, ugye? Ez az Úr karja, tessék? Biztosíték, igen. Hogy ragadja meg az én erősségemet, mondja máshol is a Biblia. Hogyha mi megragadjuk ezt a kezet, ezt az erősséget, tegnap előtt voltunk Budapesten, egy nagy ügyintézésben, nagyon fárasztó úton, leterhelve, sietve, rohanva menni kellett egy helyre, ahol meghívtak egy zeneiskolába, hogy tartsak egy áhítatot gyerekeknek, szülőknek, és ott voltunk, percre ki volt számolva az időnk, és a forgalom döcögött, 17:30 Budapesten, képzelhetitek. Attila úton megyek, akik arra járnak, tudják, hogy milyen forgalmas út, 4-5 sávos út. És piros lámpa, leállok, és lefullad az autó. Indítom. 10-szer indítottam. Mindenféle módon próbáltam. Kuplunga, anélkül, bemjövő a gáz, kihagyva a gáz, nem indult el. Persze folyamatosan fohászkodtunk, de nem indult el az autó. Mögöttem dudálnak, képzelhetitek el. Jobb sávra még le se tudtam volna tolni, mert ott álltak, parkíroztak autók. És ott voltam a belső sávban. Zsuzsán mondja, akkor most imádkozzunk. Úgyhogy a vészvillogot bekapcsoltam, és nyugodtan, behunyt szemmel, dudáló, kerülgető autó közepette, elkezdtünk imádkozni. Uram, látod a helyzetünket? Nincs emberi segítség. Mit csináljuk? Kérünk, segíts! Nincs hatalmunkban ez az esemény. Segíts, hogy beinduljon az autó. Így imádkoztunk. Amen. És indítottam. Beindult. Elsőre. És odaértünk. Időre. Sok minden történt az elmúlt héten. Épp egy listát összeírtam, hogy mennyi csodát éltünk át. Ez is egyik közülük volt. Hogy az Úr karját megragadtuk, és kértük a segítségét, és beindult az autó. Nem is merek belegondolni, hogyha mi ott ragadunk. Hogy akkor mit kellett volna csinálnunk ott. A Jóisten megsegített. De hát nagyon sok más eseménynél is, életünk minden pillanatánál megragadhatjuk ezt a hatalmas kart, és ő segít. Ezt mondja itt ki. Csak az a kérdése, hogy kinek jelenhet meg? Kinek jelenhet meg az Úr karja? Ez a nagy kérdés, hogy neked, testvérem, kedves testvérem, megjelenhet-e az Úr karja, az Úr ereje, gondviselő szeretete, hogy leveheti-e a te életedről, a te válladról azt a terhet, azt a nyomorúságot, láncot, betegséget, vagy ki tudja micsodát, amitől szenvedsz. Mert ki hiszi el, hogy van az Úr karja, és hogy tud segíteni? Ki hiszi el? És ez a kérdés. Ez a kérdés az ítéletben, ezt mondta Jézus, hogy aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Ki hiszi el, és mit kell elhinnünk? A megváltó áldozatát, szeretetét, értünk vállalt, önfeláldozó odaadását, az ő kínálkozását, az ő segítségét, az Úr karját. Ez a kar megjelenhet. Ez a kar hatalmas nagy erővel jelen lehet az életünkben, sokféleképpen. Még akkor is, hogyha az imánkra nem úgy válaszol az Úr, ahogy mi gondoljuk. Minap kaptam egy linket, egy videót, nem tudom, hallottatok-e, talán többen megkaptátok az országban, most talán sokfelé eljutott a Abigail Smith, 24 éves hölgy, rákot kapott, fotós hölgy, áttételes lett a rák, és aztán meghalt. És a halála előtt készítettek vele egy filmet. 10 perces. Hát ez mindannyian, akik megnéztük, megrendültünk. Többen láttátok? Akik látták esetleg, csak hogy tudjam, hogy hát a többieknek majd elküldjük ezt a linket, nézzétek meg. Hogy ez a nő azt mondta, hogy tudom, hogy nem Istentől van a rák. Nem értem, miért nem gyógyít meg. Sokan imádkoztak, értem. És a tüdeje feltelt, már tüdőrákot is kapott, és az egész áttétes volt, és azt mondta, nem értem. De imádkoztam, és az Úr válaszolt. És azt válaszolta, hogy békességet teremtett a lelkemben, mennyei békét, és megértettem, hogy az ő kezébe helyezem az életemet. Akkor is, ha meghalok. És ez egy letagadhatatlan valóság volt ennek a hölgynek az arcán látni, ezért javaslom, hogy nézzétek meg, mert láthatok egy embert a halál előtt, akinek mennyei békesség van az arcán.
És fantasztikus, bocsáss meg, azt el kell mondani, hogy számomra azok a legnagyobb soha semmilyen módon nem tudtam volna ennyi embert elérni az Istenről szóló üzenettel. Ez egy megrendítő. Ő ezt látta az értelmének, hogy az Isten ezt megengedi, hogy emberek millióihoz, milliárdjaihoz szólhasson által. Hatalmas.
Nem gyógyult meg, meghalt. Titok a halál. Titok a betegség. Hogy kit miért és hogyan éri. Emlékszem, én most a fiatalokkal beszélgettünk a Ézsaiás 53-ról, gondolkodtunk a másik nagyon érdekes és mindenki által javasolt videót, amit elküldtünk szintén a Kreatív Szem, nem tudom, kaptátok, azt is nézzétek meg. Ezt az Ézsaiás 53-at 10 perc alatt testvéreim egy olyan szónélküli képsorral illusztrálja, hogy megremeg a föld. Szóval úgy tűnik, megértenek emberek valamit az Isten világából, hogy mi az, hogy helyes áldozat. És ott elmondtam a fiataloknak, hogy én is néztem, figyeltem Istennek a művét. Van a családunkban egy fogyatékos gyermek, így a rokonságunkban, aki már 31 néhány éves, és nem értelmes, nem tud mozogni, és teljesen, hogy is fejezzem ki, szóval önmagát nem tudja eltartani, és a gondozókra, illetve a szüleire van utalva, és nagyon sokszor feltettem ezt a kérdést a Jóistennek, és épp mondtam, hogy lassan 30 éve már imáim tárgya, hogy elmehessek majd a Jóisten kegyelmével ehhez a fiúhoz, ha ő jónak látja, és azt mondhassam neki az Isten kegyelme által, hogy kelj fel és járj. Nagyon szeretjük ezt a kedves fiút. De láttam valamit Isten művéből, mert még nem hallgatta meg az imámat így, hogy oda mehettem volna hozzá, és ezt mondhattam volna. De hiszem, hogy ha majd eljön az ideje, megteszi. Képzeljétek el, hogy épp elmondtam nekik, hogy az én apám, ugye tudjátok talán sokan, hogy 30 évig én ellentétben voltam vele, ő kitagadott engem 19 éves koromban, egy bőröndel jöttem el otthonról, és hiába próbáltam közeledni, 4-5-ször mentem hozzá, sose fogadott. Illetve látszólag igen, de utána megint rövid idő múlva megint kitagadott. És ezt annyiszor csináltam, hogy egy idő után feladtam, és éreztem, hogy nincs emberi út. Ott elmondtam konkrétan, hogy miből értettem ezt meg. Én nem tehetek ezért semmit, csak imádkozhatok, és várhatom az Isten jelzését, és vártam, és megjött. 90 éves volt. Megjött a jelzés. És tudtam, hogy akkor mehetünk, Zsuzsával mentünk el. Ő is csak ámult, amit átéltünk. És tudjátok, hogy csodálkoztunk, hogy mitől változott meg ennyire? Mitől lett annyira más ember? És megértettem ettől a fiútól. Mert ő hetente többször, vagy hétvégén mindig átment hozzájuk a nővéremékhez, és ők mindig kihozták az intézetből ezt a gyereket, és ez a gyerek tele van vidámsága, annak ellenére, hogy nem értelmes. Tele van derűvel, kedvességgel és ragaszkodással. És megvan a maga jelrendszere, amit meg lehet érteni, és lehet őt segíteni. És az apám ezt látta 20 éven keresztül. És elkezdett imádkozni az apám ezért a fiúért, hogy gyógyuljon meg. És ő gyógyult meg. Ő gyógyult meg, képzeljétek. Elmondtam, hogy miből tudtuk ezt. Teljesen biztonsággal, hogy ő meggyógyult ebből a nagy törvényszegéséből, és rendezhettük a kapcsolatunkat. Ez a fiú, ennek a fiúnak a látványa, jelenléte, szeretete, feltétel nélküli szeretete és kedvessége mindig megégette a szívét valahol. És egyszer csak eszébe jutott, hogy van neki egy fia. Titok a betegség, titok a gyógyulás és titok a halál is, mint ahogy átéljük mostanában ezeket a nagy történéseket, hogy a gyülekezetben is fiatalok halnak meg, mennek el, és nem értjük miért. De aztán mégis valami derengeni kezd, mert Jézusnak a szava igaz, testvéreim. Igaz, amikor azt mondja, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg, és ő sebesítetett meg a mi vétkeinkért és bűneinkért, és békességünknek büntetése rajta van, mert ő ezt azon a bizonyos hölgyön is, a fotós hölgyön, meg bárkin meg tudja valósítani, és meg is fogja valósítani, mert ez tény, befejezett tény, megnéztem az eredeti szövegben, ez múlt idő, befejezett múlt. Jézus sebeiben a gyógyulásunk kész. Pont. Nincs mit hozzátenni, nem kell kieszközölni, nem kell valamit tenni érte. Ez egy kész valóság. És ki milyen mértékben a hite által ragadhatja meg ezt a valóságot, és milyen mértékben egyezik az Isten rá rászabott kegyelmével vagy tervével oly mértékben nyilvánul meg ez a kegyelem. Valaki meghal. De sokféleképpen lehet meghalni. Lehet úgy is, ahogy az a hölgy, ahogy elmondtam. És lehet úgy is, hogy Istent elhagyva. És nagy reménységünk lehet abban, ugye, amiről olvasunk Jelenések könyvében, hogy boldogok, akik az Úrban hallnak meg. Hatalmas, nagy dolog ez. De van, akinek megjelenhet az Úr karja. Az egyik szomszédvárosunkban történt, egyik testvérünk szintén rákot kapott, nagyon súlyos, agresszív rákot, és az orvosok azt mondták neki, de hát Wolfgang is, hogy nincs remény, emberileg nincs remény. Ez olyan fajta rák, ami rendkívül agresszív, és itt csak a Jóisten segíthet. Ő hűségesen nekiállt a életmód tanácsok követésének, és imádkozott, és odaszánta a Jóistennek magát. És mi is, amikor meghallottuk ezt az eseményt, kb. Egy fél évvel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt, már nem is tudom pontosan mikor, akkor felhívtuk őt, találkoztunk vele, és mondtuk, hát teljesen meg vagyunk rendülve, és hát Jakab apostol levelében az 5. fejezetben felkínálja azt a nagy ajándékot, hogy ha valaki beteg közületek, hívjátok össze a gyülekezet vénjeit, kenjétek meg olajjal, valljátok meg egymásnak a vétkeiteket, és az Úr felsegíti a beteget. És mondtam neki, hogy nézd, hát a Jóisten felkínálja ezt a lehetőséget, ezt a kegyelmet. Éljünk ezzel. Meg is lepődött egy kicsit, de mondta, hogy jó. És beszélgettünk arról, hogy mi módon, hogyan zajlik ez az esemény. És mondtam neki, hogy hát gondold át, és mi is átgondoljuk, akik elmegyünk hozzád, hogy mi az, ami esetleg még elválaszthat tőle. Mi az, ami még gátja lehet annak, hogy az Isten rád áradjon. De kérlek, légy őszinte. Teljesen őszintén rendezd le a bűneidet. És ha esetleg van valami, amit nem tudsz feldolgozni, vagy akkor itt vagyunk, beszéljük meg, imádkozzunk, könyörögjünk, elmentünk hozzá. Mondta, rendben. Ott rákérdeztem, mielőtt ez az esemény történt volna, hogy akkor végig gondoltad, lerendezted. Azt, igen, van egy probléma, amit nem tud feldolgozni. És akkor azt megbeszéltük. Megbeszéltük, és letette a Jóisten elé ezt a kérdést. És szabad volt a lénye. És imádkoztunk. Ő is, mi is, megkentem olajjal. Hát az az imádság, amit ő elmondott, az felemelő volt hallani. Átadta az életét Istennek, elfogadva tőle a halált is, de elfogadva az életet is. Azt mondta, hogy 100%-kal az övé akar lenni, és semmit nem akar magának megőrizni. És így cselekedett. Utána néhány nappal felhívott, és azt mondta, hogy ez az esemény az életében egy megrendítő pont volt, egy egészen új kezdet számára, és nagyon hálás volt, hogy ezt így együtt átélhettük. És most, egy hónappal ezelőtt körülbelül mentünk a városba tartani egy evangelizációt, Zsuzsával én előadást tartottam, ő pedig a ételbemutatót, és ott volt a testvérem. Ő is ott volt. Na, hogy vagy? Hát örülök, hogy látlak. Mondta ő is, hogy én is, hogy téged. Hát hogy vagy? És akkor kölcsönösen elmondtuk, hogy hogy vagyunk. Örültünk egymás jólétének, és akkor, amikor rákérdeztem, hogy de te hogy vagy? Hát emlékezzél, hát miért átéltünk valamit, hogy most hogy vagy? És emlékszem rá, ilyen visszahúzódva, ilyen hátra lépve, így mondta, hogy hát Attila, most voltam orvosnál, és azt mondta az orvos, hogy egyszerűen nem értik, semmi nyomát nem látják a betegségnek. Képzeljük. Hogyan? Azt mondja, nem értik ők se, nincs nyoma. Hát mondom, akkor dicsőítsük a Jóistent, hát meghallgatta az imánkat. Hatalmas ajándékot kaptál, és ott együtt tényleg megöleltük egymást, és dicsőítettük a Jóistent. Megjelenhet az Úr karja is. Amikor Jézus itt járt közöttünk, akkor megjelent a karja, az ereje, a hatalma, a gyógyító kegyelme. Testvéreim, titok az, hogy kinek is, mi módon és hogyan, de az ember, ha kérdezi az Istent, alázatos lélekkel az Isten válaszolt. Nekem is válaszolt a kórházban. Testvéreimmel, Pali meg Feri, akik ott voltatok, elmondtam nektek. Válaszolt az Úr. Én nem értettem. Tudjátok, olyan furcsa volt számomra ez is, hogy ott voltam 12 napos nyers tábor után, egészségileg, lelkileg úgy éreztem, hogy jól, és nincs olyan oka, ami miatt történhetnének ilyen dolgok velem, és mégis megtörtént. És amikor ott voltam a mélységben, akkor megkérdeztem a Jóistent, hogy Uram, mi ez? Miért? És válaszolt. Rengeteg bűnömet hozta elő. Lerendezetlen helyzeteket, lelki problémákat, megoldatlanságokat. És mondta, és én válaszoltam, és meghajtottam a fejemet, megaláztam magamat, és bocsánatot kértem, és rendeztem. És gondolkodtam, de hát, Uram, külsőleg én azt hittem, hogy minden rendben van, de nem volt rendben. És gondolkodtam, hogy miért ezt az alkalmat választotta, hogy egy nyugodt körülmények között, hogy nem volt feszültség, nem volt bennem semmi stressz, vagy valami, amit nem ittam vizet, meg hogy milyen feszültség, nem voltam. És mégis megtörtént. És arra gondoltam, hogy talán azért választotta a Jóisten ezt, hogy talán ebben az állapotomban lehetek a legfogékonyabb arra, hogy meghallhatom azt, amit ő mondani akar nekem, és meghallottam. És egy új kezdet lett az életemben, egy új helyzet, egy újjászületés, én ezt így élem meg, teljesen másképp látom azóta a világot, az életet, és hálás vagyok neki, hogy itt lehetek, hogy szolgálhatok, és dicsőíthetem őt az ő nagy szabadításáért. Orvosként jött ő erre a földre, és bennünket is orvosokként küld a világba, és szeretné, hogy mi is vigyük a gyógyulás üzenetét és jó hírét magunk számára. Az élet egy titok, az élet idő is titok, Isten kezében és hatalmában van, de ha ad nekünk életidőt, fogadjuk ezt el, és éljünk az ő nagy kegyelmével. Engem is megkentetek olajjal, és itt lehetek, és hálával dicsőítem őt, hogy felállított, és egészségben itt lehetek előttetek. Kedves testvéreim, amikor azt olvassuk azt itt, hogy a száraz földből jött Jézus, akkor arra gondolhatunk, hogy ő egy olyan világból jött, egy nem száraz világból, ahol a Szentlélek teljessége uralkodott, de itt Szentlélek nélküli világba jött. Mérhetetlen megalázkodással jött ebbe a világba. Mint gyökér a száraz földből felnőtt, és nem volt neki alakja és égessége. És amikor eljött közénk, akkor vállalta a legnagyobb áldozatot, figyeljétek csak meg, ha a Biblia ott van a kezetekben, négyszer mondja el a betegség kérdését. Nem kerülhetjük ki. Harmadik vers, fájdalmak férfi a betegség ismerője. Az emberi lét betegség ismerője volt ő. Negyedik vers, betegségeinket ő viselte. Testvéreim, ilyen megváltónk van, ami nyomorúságos állapotunkat, lelki, fizikai nyomorúságainkat, ő viselte, viseli, ő hordozta, ő hordozza. És tudjátok, az a furcsa ebben az egészben, magamon is sokan gondolkodtam, hogy miért én viselem, miért én hordozom, miért engem terhel meg, mikor ő hordozta. Ő elviselte. Ő átvette. Ötödik vers vége. Az ő sebeivel gyógyultunk meg. Felfoghatatlan üzenet. Igaz, valóságos, isteni szó. Meggyógyultál, testvérem, a te betegségetől. Isten szemében te gyógyult vagy, és te tőled és az isteni kegyelemtől függ, és akarattól, hogy mikor fogja érvényesíteni rajtad ezt a gyógyulást, ha hiszel, ha elfogadod, ha az Úr karja megjelenhet neked. Tizedik vers. Az Úr akarta őt megrontani betegség által. Jézus úgy jött erre a világra, mint gyógyító, mint helyrehozó, helyreállító. Így akar, testvérem, a te életedben is működni. Így szeretné, hogy hidd el tízszeres ismétlésre, hogy ő elhordozta a te vétkedet. Ő elkészítette a te szabadulásodat. Miért hallgatott az ítéletben, a fogságban? Miért nem nyitotta meg a száját? Ugye többször elmondja. Miért? Miért mondja, hogy fogságban és ítéletben ragadott el? Mert testvéreim, az ítéletben, amit helyettünk viselt ő el, a bűnösök, amikor majd szembesülnek a bűneikkel, mit fognak mondani szerintetek? Amikor Isten szembesíti a bűneikkel a bűnösöket az ítéletben. Igazok a te utaid. Érveik lesznek ellenérvek? hallgatni fognak. Ő helyettünk hallgatott. Ő helyettünk volt a fogságban és az ítéletben. És helyettünk elszenvedte a mi perünket. Ő lefizette az árát a mi megváltásunknak. És bennünket pedig mi vétett. Ő nem csak elvett tőlünk valamit, a bűneinket, hanem adott nekünk egy hatalmas kincset, Korintusi 1. levél 6. fejezete, tett bennünket bírókká, ítélőkké, és angyalokat fogunk ítélni. Micsoda ajándék! Az Isten kezében hatalmas ajándékkosár van, ha úgy tetszik, felénk nyújtva, és tőlünk függ, hogy ebből mit veszünk el. Hogy merítünk ki a kegyelem óceánjából, vagy kifolynak a kezeink közül az áldások. Ez a mi hitünktől függ. Hallgatott. És nézzétek meg, talán a csúcspontja, és itt zárom be az Isten tiszteletet, a 11. vers vége, amikor azt mondja, hogy ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket viseli. Miért történt mindez? Azon túl, hogy betegek vagyunk, nyomorultak vagyunk, az ember egész léte egy beteg állapot. A gondolkodás, hogy a teljesen beteg, a tiéd is, és az enyém is. Ő azt mondja, hogy képes megigazítani. Képes az ő megváltó áldozata által azt a titkot elvégezni bennünk, hogy ő megigazít az ő lelke szenvedése folytán, az ő szent lelkét adhatja nekünk. A vétkeinket nem csak leveszi rólunk, nagyon nagy dolog ez. Nem csak megszünteti a terhét és az ítéletét rajtunk, hanem ő helyette mit ad, testvéreim? Tessék? Az ő jellemét, az ő szívét, az ő lényét, az ő lelkét. Krisztusi lélek lehetünk. A keresztény szó az krisztusiak lehetünk. Ennyit jelent. Gondoltátok volna ezt? Ki gondolt erre? Ki tudja ezt felfogni? Hol van ennek a fizetsége? Ára? Ó, testvéreim, ezt az igeszakaszt nagyon mélyen a szívünkbe kellene vésni. Ott kellene élni a szívünkben, ki kell mondanunk, néven kell neveznünk, magunkévá kell tennünk, ki kell váltanunk ezt a váltóját Istennek, ezt az ígéretét magunk számára. Oda kell menni a váltó helyre, és az Uram, én ezt igénylem. Én így akarok élni, én a te szolgádat, te gyermeked akarok lenni, én a te életeddel akarok élni, azt akarom, hogy te élj bennem. Erre vár a világ. Erre várnak a mai emberek ott a koncerten, majd a zsinagógában, hogy meghallják ezt az üzenetet tőletek. Kérlek benneteket, így énekeljétek. És ő imádkozik értünk, utolsó vers, a bűnösekért imádkozott. Ő a közben járunk a mennyben, most figyel bennünket, mindannyiunkat figyel, és vizsgálja a szívedet, és te is vizsgáld a szívedet, testvérem, hogy te hogy állsz ezen a téren. Elhiszed? Az Úr karja ott van a te kezedben? Megigazultál? Hogy állsz a betegséged? A megkötözöttségeid? Zárásként egy verset mondok el Robert Kreshótól, aki azt mondja, lábad megy járni, mennyei javunkért, annyiszor szokott, bénán csügg. Sós ár szennyezi, szent véred hosszan rácsorog. Magad szétosztó két kezed nem mozdul, mégis folyton ad. Ó, adjon is, mert bár szegek ütötték át, mégis szabad. Amen.
Eljön hozzánkhoz, Isten fiam, bújjon a földről az éjszaka, megváltást adjon az embernek,
mennyei atyánk, hogyan érhetnénk fel a te szeretetednek a kincseit, titkát, hogyan tudnánk behatolni abba a világba, ami a mennyei világból hoz nekünk fénysugarat. Hogyan tudnánk befogadni az Isten szeretetének ezt a mérhetetlen nagy kincsét és ajándékát, Jézus megváltó áldozatát. Istenünk, könyörögve kérünk, törd át azt a falat, ami gátolja a mi életünkben ennek befogadását. Kérve kérünk, Istenünk, olvasd meg azt a jégtömböt, ami elzár tőled. Könyörögve kérünk, édes Istenünk, azt a keménységet vedd ki a szívünkből, ami akadálya annak, hogy befogadjuk a te szeretetedet, a te jóságodat, a te hatalmadat, a te gyógyító kegyelmedet. Istenünk, könyörögve kérünk, törj bennünket össze a te szikládon, a te kősziládon, hogy más emberekké válhassunk. Nem csak megtérnünk kell, Istenünk, meg is kell törnünk a te szikládon, hogy te tarts bennünket fel a te kegyelemed által, hogy a te végtelen szereteted új embert teremtsen bennünk. Köszönjük, Istenünk, hogy valamit megértettünk ebből a szakaszból, a te igédből. Kérve kérünk, Istenünk, helyezd mindannyiunk szívére ezt az ige szakaszt. Add, hogy állandóan szemünk előtt lebegjen Krisztus áldozata és szeretete és önfeláldozása és ajándékai. És ebbe kapaszkodjunk hittel, hogy ragadjuk meg a te kezedet, Istenünk, és te légy mindig mindennek számunkra. Könyörögve kérünk, költözz a mi szívünkbe, igazíts meg bennünket, Istenünk, minden tisztátalanságtól szabadíts meg, minden ítélkezéstől szabadíts meg bennünket, és tégy bennünket alázatossá te előtted és egymás előtt, hogy tudjunk egymásnak engedni szeretetben. Könyörögve kérünk, édesatyánk, nyisd meg a mi szívünket, hogy be tudjunk téged fogadni, hiszen a te erőddel kőfalon is átugrunk, és táboron is átfutunk, és leküzdhetetlen akadályokat is le tudunk győzni a te erőddel, és felfedező utakat tehetünk, Istenünk, abba a birodalomba, ahol még nem jártunk, a te világodba. Könyörögve kérünk, Istenünk, add meg nekünk ezt, és tégy bennünket alkalmassá arra, hogy ezt mi be tudjuk fogadni, és adj személy szerint mindannyiunk számára most késztetéseket, döntéseket, elhatározásokat, hogy ne csak egy elméleti megfogalmazás legyen számunkra, amit hallottunk, hanem élet és valóság, hiszen csak azok tudnak szabadítani, akik szabadok. Tégy bennünket önmagadban szabaddá, Jézusunk által. Amen.